Sötétben állunk néha, magunk se tudva, hogy kerültünk belé. Csak meresztjük a szemünket, csak tapogatódzunk, bizonytalankodunk, és a szívünk hüledez. Merre? S véljük, hogy sem merre. Csak tapogatódzunk, lépünk, meg-megállunk vakul. Fejünk felett talán kőszikla csükk, lábunk előtt talán farkasverem vagy szakadék tátong, talán kígyóra lépünk. Szívünk remeg, mint a nyárfa levél. Istenem! De mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk, bizonytalankodunk tovább és tovább, az iránytalanságban, vakon, dermedezve, tapogatózva. Szemünket olykor könny önti el, szívünket olykor elszorítja az aggodalom. Aléldozunk. Hova jutok? S nem érezzük a sötétségben, a bizonytalanságban, a veszedelmek között, a halál el ne csúsz ösvényén, nem érezzük, hogy egy láthatatlan jóságos kéz van a kezünkön. Vezet. Egy pohos úr a kávékirályban göcögve nevetett. Ördög ezekbe az újságírókba, mondta lebocsátva az újságot. De nagy gazemberek! Vagy hárman ültek még ott a reggeliző asztalnál, aféle éjgyomor kedvetlen pesti urak. Mutatja a szomszédjának az újságot. Valami bélyeggyűjtő huncut. A szomszéd asztalnál egy szintén fiatalember ivogatta a teáját. A pohos úr szavaira letette a csészéjét, s oda nézett. A két szemöldöke szinte egy vonallá vált, szőke kefehaja szinte tüskézett, mint a megérintett sündisznó bőre, kissé előre horgadó vékony orra szinte megkeményült. A pohos akkor nyújtja az újságot a szomszédjának, s mutat a hátulsó lapon egy pontra. A fiatalember fölkel, és feszülő mellel fordul a pohosnak. Újságíró vagyok, ennek az újságnak a szerkesztőségéből. Hogy mer ilyet mondani, hogy az újságírók gazemberek? S áll, mint valami részkakas. Kérem, dehogy, hebegi a pohos egyszerre soványra lefetten. Nem mondtam, most mondta itt fülem hallatára. Nem úgy értettem, kérem, csak itt ez a hirdetés. S mutat az újság apró hirdetéseinek egy kis négyszögére. Gondoltam bélyeggyűjtőnek a furfangja, bocsánatot kérek. Hangosabban beszélek, mint szeretném, rossz szokás, tudom. Bocsánatot kérek itt a közönség előtt. Mentegetődző rezgette mind a tíz ujját, s az arca olyan színűvé vált, mint a húsvéti zsidólaska. Bocsánat, ezer bocsánat! Az ügy el van intézve, felelte katonáson a fiatalember. Csupán annyi még a mondani valom, hogy a hirdetéseket nem az újságírók írják. A terem azon részén minden arc arra fordult. Még a pincérek is nyullat nyakkal álltak meg a futkosásban. A kassza hölgyének is a levegőbe maradt a karja az ötszemes cukortálcikával, és unatkozó kék szemét tágabbra nyitotta. Az egyik ablaktól fölkelt egy cvikkeres fiatalember, és kecsege orrát magasra emelve vitorlázott az asztalok között a kefehajú újságíróhoz. Köszönöm, Csaba! Mondta a kezét vidáman oda nyújtva, de hangosabban, mint ahogy két ember egymásnak beszél. Az újságírói kar nevében köszönöm! És a magam nevében is külön. Pincér, hozza ide a teámat amonnan az ablakból és az újságokat is. Csaba kedvetlenül kevergette a teáját. Nem tűröm, hogy engem valaki, ha indirekte is, gazemberezzen. Micsoda piaci beszéd. Csak a ruhájuk úri ezeknek. A cvikkeres újságíró legyintett. Látszik, hogy nem pesti ember vagy. Mink az ilyen megjegyzéseket nem is halljuk. Mint ahogy a fiáker dübörgést nem halljuk, villamosok zajgását nem halljuk, mocskot nem látjuk az aszfalton. Pincér, még egy kis cukrot hozzon ide. Hát igaz, nyugodott meg Csaba. Nem lehetünk világkorrektora. Mégis hát, tudja, Ménkű, igaz, hogy ma kisé ideges is vagyok. De máskor is bosszant, ami nem rendjén való. Még az Isten, hogy újságíró vagyok, holott igazában nem vagyok újságíró. Mi jogom arra most is, hogy így általánosságban megvédjem az újságírók becsületét? Én csak úgy ablakon keresztül sodródtam közétek. Bizony, az vagy te, Csaba, újságíró. Meg az is maradsz. Senki se készül újságírónak, csak valahogy ott ül egyszer a szerkesztőségben. Én is hát nézd, már csak egy szigorlatom volna hátra. 8 éve mondogatom, már csak egy szigorlat. De ma is csak hátrál az az egy szigorlat. És tudom, hogy hátrál majd tovább is, évről évre, mint holtomig. De én festő vagyok, kedves Ákosom, kész festő. Székely Bertalan azt mondta, hogy bűnt követek el aznap, amelyiken nem mártok ecsetet a festékbe. Lócz azt mondta, hogy paletta volt az ujjamon, mikor születtem. Hát én meg most már második esztendeje, hogy rá se nézek az ecsetre. A szobrászaton a lelkem. Csak időt nem találok rá, meg költséget. Mellékesen is művelheted? Csaba a fejét rázta. Mindent lehet mellékesen, csak művészetet nem. Vagy teljes lélekkel, vagy sehogy. Valóban úgy volt, hogy Csaba festőnek indult. Mikor azonban már festő lehetett volna, megfordult az érzése, mint ahogy a lokomotív megfordul egy kerek vaslapon, a szobrászatnak fordult. Bár akkor még csak a szemével, szívével. Olaszországban járt akkoriban, és néhány cikket írt a Carrarai márványbányákról. Egy újság közölte a cikkeit, hát írt más cikkeket is. S mikor hazakerült, egyre gyakrabban ült a szerkesztőségben. Egy májbajos újságíró helyett egyszer bent is dolgozott. Írt híreket is. Elküldték interjúkra, ahova úri megjelenésű ember kellett. Elküldték színházba, hangversenyekre is, hát firkált kritikákat is. Ahogy újságírók szoktak, mindent tudni, ha semmit se ért is hozzá. A beteg májút egyszer aztán meggyógyította maga a jóisten, ő meg a helyén maradt a szerkesztőségi íróasztalnál. De azért az esze egyre csak a szobrásságon füstölt. Érdeklődéssel járt el a műcsarnok szobrászainak a kiállításaira. Otthon meg agyagvirágokat és angyalfejeket formált az ideje szabadjában. Már hát, hogy sem műterem bérlésére nem volt költsége, sem modellekre, sem arra, hogy 1-2 évig megéljen, még a nevét megismerik és keresik is. Csak 10 000 koronám volna, töprengett éjjel-nappal. Csak legalább 10 000 koronám. Mint ahogy Kolumbusz töprengett évekig. Csak hajóm volna, csak legalább egy erős hajóm. Pedig hát a tenyerébe tett egyszer a sors 10 000 koronánál nagyobb vagyont is, egy 300 holdas jó birtoknak és kastélynak a fele örökletét. Az apja arra nevelte, hogy gazdálkodó legyen azon a birtokon, mint az ősök. A húgát, egy nálánál 1 évvel fiatalabb leányt, adja férjhez apanással, vagy a birtok fele értékének a megváltásával, ha maga az apa már akkor nem élne. Erről sokszor beszélgettek már kicsikorukban is. A két testvér úgy szerette egymást, ahogy minden más családban is, ahol fiú és leány a testvér, s nincs anya. A leány szíve az anyai szív, a leány keze az anyai kéz. A leány lelke a fehér árnyék, amely együtt jár a fiú fekete árnyékával az élete minden útján. A fiú meg oszlopa a lánynak otthon, védelme a távolban is. Ha nem is egyszerre születtek, ikrek. Lelki ikrek. Úgy nézik egymást, mint az ikrek. Úgy egyek, mint az ikrek, mint holtukig. Jolán, mondta a húgának este a temetés után, Maradjon a tied a birtok. Menj vele, férjhez, ahhoz, akit szeretsz. Nekem csak egy-két évre adjatok valamelyes pénzt, amennyivel bejárom Európa képtárait. Mihelyt aztán pénzre válthatom a művészetemet, nem terhellek tovább. Köszönöm, Csaba, hálálkodott könnyes szemmel a leány. Te mindig jó voltál. A menj férjhez ahhoz, a falu jegyzőjének a segédje volt, egy nyalombajszú fiatalember, aki télen-nyáron vadászruhában járt, noha soha puskát még nem sütött el, és ruhája nem volt több annál a vadászruhánál, de nyakkendőt minden nap más színűt kötött. Elegánsan tudott meghajolni, és pátosszal mondta a hölgyeknek, kezét csókolom. Este azonban parasztokkal huszonegyezett a falu kocsmájában. A temetés előtt nem léphetett be a házba. Jolára már gyermekkorában ki volt mondva, hogy csak földbirtokoshoz mehet feleségül, hogyha Csaba ne talán nőtlenül vagy gyermektelenül hal meg, Jolán se gondoljon a birtok eladására. Az a 300 hold föld volt az öregnek a lelke. Csaba már akkor festegetett. Voltak éppen már gyerekkorában is rajzolgatott és festegetett, de csak a tanítóit, gyerekpajtásait, faluzsidaját. Csak úgy egy-két vonással, s mégis mindenki rájuk ismert. Gimnáziumos korában meg a kocsisukat rajzolta le emlékezetből az ajtófélfára, hogy az apja elbámult, mikor megmutatták. De azért nem gondolt rá, hogy a fiát művészi pályára nevelje. Földvaló a magyarnak, nem pacsmag. A fia elvégezte a gimnáziumot. Az apja úgy tudta, hogy Pesten jogászkodik, pedig hát Csaba a Lotz iskolájában, később meg Münchenben folytatta. Rajzolni, festeni tanult, de csak Jolán tudott róla. Az apjuk szeme már meghomályosodott akkor, Jolán olvasta el neki Csabának a leveleit, München helyett mindig Budapestet mondva. És a havi pénzek utalványait is mindig Jolán írta meg, Budapest helyett persze Münchenbe. Azt a jegyző segédet bizony Csaba se vélte méltó férjnek. A fejüket hányó, vető, cifra nyakkendős ficsúroktól mindig idegenkedett, mondta is a húgának. Vigyázz, mert ez a légy nem téged dong, hanem a tányérodat. Jolán azonban szinte ilyetten védte. Te vigyázz, hogy el ne ítélj senkit a szegénységért. Én ösmerhetem csak a szívét Jenőnek. És akkor már könyvbe borult a szeme. Semmit se kérek Istentől a mi atyánkon túl, csak ezt az egyet. És te is ellene vagy. Isten talán nincs ellene. Csaba vállat vont. Magadnak választod, nem nekem. Jolán már akkor 20 éves volt, aféle túros csuszán gömbölyödött egészséges, piros szőke falusi kisasszony. A haját is csak falusiasan konyban viselte, s eszébe se jutott, hogy kissé magasas homlokát sallangfürtökkel szépítse. Csaba a temetés után csak addig ült otthon, míg az esküvő meg nem történt. Csendes esküvő volt, a gyászhoz alkalmazott. Csak a pap, jegyző, s a két tanú a vendég. Ebéd után Csaba félreszólította a sógort. Jegyezd meg, mondta erősen a szemébe, hogy én ugyan odaadtam a vagyonomat Jolánnak, de nekem a legszentebb, legbecsültebb vagyonom maga Jolán. Még aznap útnak indult. Egy év múlván fordult csak hazafelé is. Akkor már nem gondolt többé vásznakra, a fejében leginkább két szobornak a képét forgatta. Az egyik szobor a Bertolliét ábrázoló szobor Genfben, egy